Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Jézus így szólt, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ami ünnepi, reformációi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. A hit hallásból van, a hallás pedig az Istennek ígéje által. Ezért ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, hanem szeriden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja menteni és tartani lelketeket. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a Krónikák második könyvének 30. részében. Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is, írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az Úr házába, és tartsanak páskát Izrael Istenének, az Úrnak a tiszteletére. A király úgy határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a páskát. Nem tudták ugyanis idejébe megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, s a nép sem gyűlt össze Jeruzsálemben. Így látta ez helyesnek a király és az egész gyülekezet. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Bérsebától Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, és tartsanak páskát Izrael Istenének, az Úrnak a tiszteletére, mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, pedig meg van írva. Elmentek tehát a futárok a király és a vezető emberek levelével egész Izraelbe és Júdába, s a király parancsa szerint ezt mondták, Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Ízsák és Izrael Istenéhez, akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek, Asszíria királyainak a maradékából, és megmaradtak. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik Istenéhez, az Úrhoz. Ezért hagyta őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. Ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt. Szolgáljatok isteneteknek, az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez, és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. A futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén, egészen Zebulonig, de kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Ásérban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király s a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét a második hónapban. Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat, eltávolították az összes tömjénező oltárt is, s a Kidron völgyébe dobták. Azután levágták a páskabárányt a második hónap 14. napján. A papok és a léviták megalázkodva megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az Úrházába. Odaálltak a helyükre, ahogy a Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírja. A papok hintették a léviták kezébe átvett vért, mert sokan voltak a gyülekezetben, akik nem voltak megszentelődve. Ezért a lévitákra bízták a páska bárány levágását, s az Úrnak szentelését mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. mert a nép jó része sokan, akik Efraimból, Manasséból, Isakkárból és Zebulonból valók voltak, nem tisztították meg magukat, de az előírás ellenére ettek a páska bárányból, ezért Ezékiás így imádkozott értük. A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenihez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. És az Úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izraeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel. A léviták és a papok minden nap dicsérték az Urat, erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az Úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak 7 napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őseik istenét, az Urat. Azután elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják még 7 napig, és így még 7 napig folytatták az örömünnepet. Mert Ezékiás, Júda királya 1000 bikát és 7000 juhot ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető emberek is felajánlottak a gyülekezetnek 1000 bikát és 10000 juhot. A papok tömegesen szentelték meg magukat. Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a papok és a léviták meg az egész gyülekezet, amely Izraelből érkezett, és az Izrael országából érkező, meg a Júdába lakó jövevények. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának az ideje óta nem történt ehhez hasonló Jeruzsálemben. Azután fölálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatása talált, mert imádságuk eljutott a mennybe, az Úr szent lakóhelyébe. Isten tegye áldottá az ő szent igéjének meghallását, befogadását, hogy a mi lelkünk a mai ünnepi órán is engedni tudjon Isten akaratának, igéjének. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk! Ebben az ünnepi órában szeretnénk, Úrunk, valóban ünneplőbe öltöztetett szívvel eléd járulni. De, Úrunk, te látod, hogy mennyi teher, feladat, emlék, fájdalom szorul ezekben a napokban az emlékezetünkbe, a lelkünkbe. És, Úrunk, te látod, hogy mennyire tudunk mi engedni először a te igédnek, a te akaratodnak, és mennyire tudunk aztán veled együtt haladni abba az irányba, amely sokszor kivisz bennünket a temető kertjébe, de ezekbe a napokba, Urunk, minnyájunk lelkét húzza, vonja, sok-sok drága élet, arc. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a temető kertjébe ne nálad nélkül menjünk ki. Ezért magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy minden esztendőben a reformáció emlékünnep napja s az elhangzó igék emlékeztetnek bennünket arra, hogy keressétek először az élő Istennek országát és az ő igazságát, és minden más egyéb megadatik majd ti néktek. Köszönjük, Urunk, hogy a te igét kőszálként megáll, és köszönjük azt, hogy ez az ige, mint teremtő szó, nem csak a teremtés hajnalán hangozhatott el, hanem szent lelked ereje által, az Úr Jézusnak megváltó halála és feltámadása által, Urunk, a mi életünkbe is, mikor belehangzik a te igéd, amikor készek vagyunk a te igédet befogadni, szeretnénk hálát adni az új teremtés csodájáért, hogy megváltozhat a mi elménknek menetele, gondolata, hogy megváltozhat a mi belső emberünk a te kegyelmed ereje által. Köszönjük, Urunk, a reformáció ajándékait, felismeréseit a Szentlélek által, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk, s hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki közben járó, aki utat készítette hozzád. Kérünk, mennyei édesatyánk, szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, ajkát, gondolatát, szívét, s könyörülj meg rajtunk az ige hallgatóin, ezen a mai ünnepnapon. Engedd meg, hogy reformáció történhessen ma is, a szíveinkben, a gyülekezeteinkben, a mi anyaszentegyházunkban, mégpedig az igéhez való visszatérés által, Jézus Krisztusban. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk, amikor majd igével a szívünkbe sietünk tovább sírokhoz, drága szeretteink emlékéhez. Adj nekünk, Urunk, erőt abból az igéből, amely soha el nem múlik. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, a Krónikák második könyve 30. részében, az utolsó versben.
Azután fölálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatása talált, mert imádságuk eljutott a mennybe, az Úr szent lakóhelyébe.
Kedves testvérek, reformáció ünnepe van. A reformáció azt jelenti, hogy visszaalakítjuk, megújítunk valamit, jelen esetben az egyházat. Ahogyan azt a konfirmandusok már meg is tanulták, tudják kívülről, hogy bizony az egyház az idők során letért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévejgések miatt megromlott, és ezért szükség volt a megújítására. Hogy mindez hogyan történt, mi módon, azt ma este részletesen is hallhatjuk egy érdekes előadás keretében az egyházkerületi székházban 5 órától. Szeretettel hívunk, várunk oda is majd minden testvért. Ma is egy fontos reformációról hallhattunk az istentisztelet elején az imént hallott hosszú ige szakaszban. Ezékiás király történetét nem régen olvastuk, egyébként a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, de a királyok második könyvét olvassuk, és abban ez a történet nem szerepel, hanem itt a Krónikák második könyvében található megírva. Tudjuk azt, hogy Akház király mennyire gyalázatos és istentelen uralkodó volt Júdában, és az ő fia Ezékiás teljesen másképpen élt, egészen más utat folytatott, másképpen szolgált uralkodóként a nép élén. Ezékiásnak a vágya Isten akaratának a megcselekvése volt. Ő tudta jól, hogy ettől függ a nép boldogulása, ettől függ az ő sikere, ettől függ minden jó, Istennel milyen viszonyban vagyunk, engedelmeskedünk-e neki, vagy sem. Minden más tévút. Mindent igyekezett Isten igéje szerint visszaalakítani, ami az idők folyamán elromlott. Ez azt is jelenti, hogy szembe mert nézni akár a saját örökségével, szembe mert nézni a saját apjával, meg felmenőivel, azoknak a hibáival, vétkeivel, nem takargatta őket, hanem azt mondta, hogy ez hitványság volt, amit műveltek, és ezt kitakarítjuk innen. Rendet csinálunk. Az apámról van szó, de akkor is, amit művelt, az gyalázatos. És ezt kisöpörjük. Ennek mennie kell, mert ha így megyünk tovább ezen az úton, akkor átok lesz a sorsunk. Óriási dolog, és gondoljuk ezt végig, óriási dolog ezzel szembenézni. Hiszen mindenki szeretne büszke lenni a gyermekeire, és minden gyerek szeretne büszke lenni és felnézni a szüleire. És hogy Ezékiás ezt meg tudta tenni, az azt jelenti, hogy valóban elkötelezte magát az Isten mellett. Az első lépése a rombolás volt tehát. Bálványoltárokat, idegen istenek szobrait, bálványtemplomokat, mindenféle szent oszlopokat tüntetett el, égetett fel, tört össze, ezeket kiirtotta az országból. Ahhoz, hogy építeni lehessen, először rombolni kell. A rombolás után nekikezdhetett tehát az építkezésnek, kinyittatta, aztán kijavítatta Isten templomát, megújítatta az Isten tiszteletet, áldozatokat hozott és mutatott be az Úrnak. Ez a megújulás útja minden időben. Minden időben ez a reformáció vagy megújulás útja az ember életében. Szembesülni a bűnnel, aztán utána, amikor ezt látom, akkor lerombolni a vétkeket, majd pedig megújítani Istennel a szövetségemet, az elköteleződésemet. E megújulás egy mozzanatára figyelünk ma az ige alapján, mégpedig a páska áldozat bemutatására. Több fontos üzenete van ennek a számunkra. Először is azt vehetjük észre, hogy Ezékiás király összehívta a népet. Összehívta a népet erre a páska áldozat bemutatására, a szövetség megújítására, az Isten mellett való elköteleződésre, ahogyan mi ezt röviden mondjuk egy reformációra. Ez nem tűnik talán elsőre olyan nagy dolognak, de mindjárt látjuk, hogy mennyire fontos is volt ez. Ugyanis nem csak a király akart megújulni. Ez azt jelenti, hogy nem elégedett meg a király azzal, hogy én mostantól másképpen fogok viselkedni, hogy én új ugart szántok, hanem azt mondta, hogy tessék velem jönni. Nem csak én, hanem ti is. Jöjjetek velem. Újuljunk meg együtt. Mert együtt tudunk csak Istennek kedves életet élni. Persze tudjuk, hogy a nép legtöbbször követi a vezetőit, de itt a király fel is szólította erre a zsidókat. Kiküldte a szolgáit faluról falura, városról városra, hogy tudassa velük az ünnepet, és hogy hívja őket megszentelődésre, megújulásra. És itt megint csak alá kell húzni, hogy valóban inkább egyfajta reformációról van szó, mert a király élhetett volna a hatalmával. Parancsolhatta volna, hogy tessék jönni. Kötelezővé tehette volna, kiküldhette volna a pribékjeit, a katonáit, és ostorral, tűzzel, vassal beűzhetett volna mindenkit Jeruzsálembe. És azt mondhatta volna, mert joga van hozzá, hogy már pedig ide fogtok jönni, és áldozatokat fogunk bemutatni, és meg fogunk újulni. Tetszik, nem tetszik, így lesz. Megtehette volna. Joga lett volna hozzá. Ezékiás király nem így tett, és ez óriási dolog, hanem azt mondta, hogy hívlak benneteket, kérlek benneteket. Amikor a teológiára jártunk, sokat beszéltünk erről, mit jelent reformáció mai világban, 20. 21. század küszöbén, hogyan valósulhat ez meg, és akkor idősebb professzoraink, többek között az itt korábban szolgáló Benke György, nagy tiszteletű úr is beszélt róla, hogy hát visszanézünk, visszaemlékszünk azokra az időkre, ami 60-70 évvel ezelőtt volt, és mondjuk milyen nagyszerű, milyen csodálatos volt, falvakban tanítás úgy kezdődött, hogy mentek a templomba először. Visszaemlékszünk rá, milyen nagyszerű volt, de azt mondta Gyurka bácsi, hogy menjünk csak fel azért a karzatokra. Nézzük meg a padokat, hogy össze vannak karcolgatva, mi minden van beleírkálva. Mert azért, amikor erőszakkal vannak emberek beűzve a templomba, ott lesznek olyanok, akik nem szívesen vannak ott. Lesznek mindig olyanok, akik nem vágyakoznak. És Ezékiás király milyen jól látta ezt. Az jöjjön, aki akar. Én hiába mondom valakinek, hogy finom a puding, ha nem akarja megkóstolni, jó lesz, ha belétömöm. Ezékiás király igazi reformációt akart. Azt mondta, lenne rá hatalmam, hogy ide üzzek mindenkit, de én hívlak. Kérlek benneteket. Én tudom, hogy ez jó, ez a legjobb. De ti döntitek el, hogy éltek-e ezzel a lehetőséggel. Aztán egy újabb fontos esemény, még mindig itt maradva, hogy Ezékiás meghívja az izraelieket is. Ez megint egy óriási dolog, mert azt tudjuk, olvastuk szintén a közelmúltban a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, meg egyébként is ismerjük a Szentírásból, hogy Izrael egy egységes királyság volt, aztán Salamon hitványsága bűne miatt ketté szakadt. A déli és az északi ország részre, amit aztán később úgy neveztek, hogy Izrael és Júda. Izrael és Júda országa is, aztán külön uralkodók is voltak a két ország rész élén, és a déli ország résznek volt az uralkodója Ezékiás király. Na de hát ez mégiscsak egy testvérnép. Olyan ez, mintha a Dunánál úgy döntenénk, hogy akkor most mi külön ország leszünk. És az egyik lesz Magyarország, a másik meg akármi másnak nevezzük. De azért mi még mindig tudjuk, hogy a dunántúliak ugyanúgy magyarok, 1000 éve közös a történelmünk, na hát ezeknek még régebben óta közös volt a történelme, és tudták, hogy ők testvérnép, és őket összeköti, ha más nem, hogy ugyanaz az Istenük. Ugyanaz az Isten szabadította ki őket az egyiptomi fogságból. És akkor Ezékiás király azt mondja, hogy hívom az én népemet, a rám bízottakat, a júdaiakat, de titeket is hívlak, a szomszédországot, akikkel már csak emlékszünk rá, hogy mi testvérek vagyunk, de bizony volt olyan, amikor harcolt egymás ellen a két nemzet. A testvér nemzet harcban állt egymással, olyan is volt. És azt mondja az Ezékiás, hogy tegyük ezt félre, nem akarok ezzel foglalkozni, gyertek el, és imádjuk együtt az Urat. Újuljatok meg ti is, eleget szenvedtetek már, elég nyomorúságotok volt, nekünk is. Hagyjuk ezt abba. Tegyük félre azt a sok istentelenséget, tegyük félre azt a sok bálványt, és jöjjetek, együtt kezdjünk újat. És nagyon fontos az, ez nem belemagyarázás, ezt látjuk, aki olvassa az igét, az tudja, hogy Ezékiásnak ez nem egy politikai fogás volt. Ő nem azt mondta, hogy na majd így ügyesen újra egyesítem az országot, és én leszek a főnök. Szó sincs erről. Ő tényleg Isten akarata szerint akarta helyreállítani a saját és a szomszéd nép életét. És azt is tudta jól, hogy ha közelednek Istenhez, akkor közeledni fognak egymáshoz. Ez mindig így van. Ha a szomszéddal haragba vagyok, ha az közeledik az Úrhoz, meg én is, közeledni fogunk egymáshoz. De azt is látjuk, hogy mi volt erre a reakció. Júdában viszonylag sokan elfogadták a meghívást, Izraelben azonban, az északi országrészben kigúnyolták őket. A legtöbben gúnyolódtak, a legtöbben nevettek rajta, azt mondták, mit akartok ti, és kimaradtak mindebből. Bizony eszünkbe juthat ezekről az Úr Jézus példázata a királyi mennyegzőről, ahol arról beszél az Úr, hogy ott vannak a meghívottak, akiket kifejezetten kérnek, akikre számítanak, gyertek, legyetek itt, és azt mondják, hogy ez a dolgunk, az a dolgunk, ezt kell csinálnunk, azt kell csinálnunk, értsétek meg, nem érünk rá. Ma is nagyon sokan így vannak. Vagy gúnyolódnak, vagy azt mondják, hogy elfoglaltak vagyunk, vagy bármi mást, de Istenre nincs időnk. És talán bennünket is néha kinevetnek. Azt mondják, ti még hisztek ebbe? Ezt komolyan veszitek? Hogy van Isten, meg örök élet, meg ehhez hasonló? Hát, ha az a sorsunk, hogy kinevetnek, akkor vállaljuk ezt. Mint ahogyan hordozzuk azt a nevet is, ami számunkra oly szent, hogy keresztjén, de tudjuk, amikor legelőször használták, ez is gúnynév volt. Gúnyolódva mondták, ó, ezek olyan Krisztus félék, ezek olyan krisztuskodók. Számunkra ez már nem gúnynév. És ha Krisztusért kinevetnek, akkor tegyék. Akkor sajnáljuk őket. A mi feladatunk továbbra is hívni őket, mert mi tudjuk, hogy egyszer mi vég nélkül fogunk, idézőjelben mondva, nevetni. A mennyek dicsőségében örökké boldogság lesz a mi sorsunk, mert elfogadtuk ezt a hívást. Aztán fontos üzenet, hogy Páskára hívja Ezékiás a népet. Páska áldozatra. Találkozunk nagy ünnepekkel, több alkalommal is az Ószövetségben, de azok javarészt háladó alkalmak, amelyek aztán szintén a megújulást hivatottak szolgálni. Ilyen volt például Esdrás, Nehémiás korában a templom felépítése után, amikor is ilyen nagy ünnepeket tartottak. Ezékiás király azonban Páskára hívja a népet. A Páskával azt üzeni, hogy a megújulásnak az alapja, az Istenhez térésünknek az alapja nem a mi döntésünk, hanem az Úr szabadítása. Hiszen a Páska azt jelenti, hogy annak idején Egyiptomból így hozta ki az Úr Izrael népét. A 10. csapáskor azt mondta Isten, minden elsőszülött meghal. Sokan nem jól emlékeznek rá, vagy félreértelmezik az igét, azt mondják, hogy az egyiptomiak elsőszülött gyermekei meghaltak. De ez nem így van. Minden elsőszülött gyermek meghalt. kivéve azok, akik engedelmeskedtek Istennek, és bekenték a páska bárány vérével az ajtófélfát. Ha egy zsidó ember azt mondta, hogy ó, ez ostobaság, mit beszél ez a Mózes, kit érdekel, az is elveszítette reggelre a gyermekét. Nem a nemzetiség ment meg. Nemzeti ünnepeinken sokszor elhangzik, hogy a magyarok istene, azért azt mi tudjuk, hogy ilyen nincs, ugye? Nem magyarok istene van, egy Isten van. Nem a magyarok üdvözülnek, meg nem a németek, meg a akármilyen nemzetiségűek, még nem is a zsidók, hanem azok, akik Jézus Krisztusnak az áldozatát elfogadták. Mint annak idején a páska bárányjal bekenték az ajtófélfát, mint akik magukra vették a Krisztus vérét. Akik tudják, hiszik, vallják, értem is meghalt a Krisztus, értem is folyt az ő vére. Azok mind megszabadulnak. És teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiséghez tartoznak. Teljesen mindegy, hogy hol laknak és hogyan élnek. A megújulás alapja az, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket, hogy megszabadult a vétkekből. És számunkra is ez lehet csak a reformáció alapja egyedül. Isten úgy szeretett bennünket, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán elkezdődik az ünnepség. Bemutatják az áldozatokat 7 napon keresztül. El se bírjuk képzelni mi már, hogy hogy lehet 7 napon át ünnepelni. Gyerekkorunkban a mesékbe volt, hogy 7 országra szóló lakodalmat csaptak, és hogy hány napon keresztül ment az ünneplés, de valahol ez megmaradt a mese szintjén. Hogy lehet 7 napig ünnepelni? És itt mit olvasunk? Amikor letelt a 7 nap, akkor azt mondta a nép, hogy nem tudjuk ezt abba hagyni. Újabb 7 napot szenteljünk az Úrnak. Senki nem kényszerítette őket. Senki nem mondta azt, hogy na ez így illik. Ettől lesz igazán hiteles, ettől lesz igazán komoly a ti odaszánásotok. Hanem ők maguk döntöttek és vágyakoztak így. Nem a bulizás, az eszemiszom vonzotta őket, hanem rájuk nehezedtek a vétkeik, és olyan jó volt tapasztalni a kegyelmet. Olyan jó volt hallani a bűnbocsánatnak az igéit. Olyan jó volt látni, és most ezt ne értsük félre, azt a rengeteg állatot, amint meghal. Nem az állatoknak a halálának a látványa okozott örömöt, hanem hogy ez mind azt jelentette, hogy nem ők kell, hogy elpusztuljanak a saját vétkeik miatt. És minden állatnak a halála mutatta, bizonyította, hogy Isten kész és hajlandó megbocsátani. És milyen jó, hogy nekünk itt a templomteret nem erre kell használnunk, hogy itt állatokat öldössünk halomra. Mert odaadta Isten az egyetlen, a tökéletes, a teljes áldozatot, amikor Jézus Krisztus az idők teljességében eljött ebbe a világba. Odaadta az életét, és ez mindenre elég. Nincs többé szükség semmilyen áldozatra, mert ő meghalt, és feltámadott, és aki ő benne hisz, örök élete van. És ezért nem tudjuk mi sem azt mondani, hogy ó, én már annyit voltam templomban, hogy én már a jövő héttől nem megyek. Eszünkbe se jut, ugye ezt mondani, hogy ó, holnap, vasárnap, és akkor még egyszer jönni kell templomba, hát ez már nekem sok. Még a végén mérgezést kapok. Nem jut ilyen az eszünkbe. Hanem vágyakozunk. Mert a kegyelemről hallunk. Arról, hogy Isten végtelenül szeret bennünket. Amikor gyerekek voltunk, akkor is jól esett, ha szüleink megöleltek. Ha megsimogattak. Ha megpuszíltak. Persze, jön az az időszak is, amikor már a gyerek eltolja magától az apját, az anyját. De amikor kicsik voltunk, olyan jól esett. És Jézus is erről beszél, ha olyanok nem lesztek, mint kisgyermek. Nem mentek be a mennyek országába. És ha mi valóban olyanok vagyunk, mint egy kisgyermek, hitben, az Isten iránt való engedelmességben, akkor ez olyan jól esik. Hallani újra és újra, hogy Isten mennyire szeret. És nem tudjuk megunni, nem jut az eszünkbe az, hogy ez a lelkésznő, vagy ez a lelkész már megint ugyanarról prédikál. Mert azt mondjuk, hogy de jó, hogy Isten így szeret bennünket. Így hát a reformáció, mint ahogyan 500 évvel ezelőtt is, nem mehet erőszakosan. De mi hívunk mindenkit, a lehetőség adott. Kezdhetsz újat az Úrral. Legyen így. Amen. Urunk, köszönjük neked a te szeretetedet, irgalmadat, bűnbocsátó kegyelmedet, és azért esedezünk hozzád, add nekünk a te megújító kegyelmedet ma is. Amen. Most pedig egy konfirmandusunk szavaival folytassuk imádságunkat.
Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, te mindig szóltál földi gyermekeidhez, és sohasem hagytad magad bizonyságtétel nélkül. Igéd mindig világos volt azok számára, akik hittek benned. Köszönöm, hogy ma is gondoskodsz arról, hogy az én számomra is a te igéd hangozhasson tiszten és világosan, és hogy ezért választott embereidet elküldötted, s általuk az igaz utat ismét megmutattad, tudományod tisztán állítottad elém. Köszönöm, hogy ezt nekem is hirdetted, és ezzel engem is megajándékoztál. Most azért könyörgök, hadd vegyem én is igéd drága ajándékát. Add, hogy tanítson engem a te igaz megismerésedre, s amíg emberi szavak és betűk által irgalmadról szóló bizonyságtételedet, és adjak azért életemben szöntelen hálát szent felségednek. Krisztus érdeméért hallgass meg engem. Ámen.
Ámen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. És egy másik konfirmandusunkra figyeljünk, aki a reformációról fog nagyon röviden szólni közöttünk.
Minden dolognak itt a földön van valamilyen alakja, formája. Még a számunkra láthatatlan atomok is valamilyen formával rendelkeznek. Egy papírlapnak, mint ez itt a kezemben, szintén van alakja. Lapos, sima, egyenes. Azonban, ha összegyűröm ezt a lapot, elveszíti az eredeti alakját, formáját. Idegen szóval deformálódik. És ha úgy látom, hogy mégis szükségem van rá, megpróbálhatom kisimítani, akár megvasalni. Hogy újra egyenes legyen, ez idegen szóval a reformáció. Ez a történet az egyházban is az idők folyamán letért a Krisztus által megszabott útról. Megromlott, és szükség volt a megújításra. Ezt a megújítást Isten szent lelke kezdeményezte és vitte végbe, a neki engedelmes gyermekeink keresztül. Sajnos az újra kisimított lap már nem lesz tökéletes, de a mi feladatunk, hogy mindig Krisztushoz igazítsuk magunkat, és ezáltal az egyházunk életét is, szüntelen reformációban élve.
Köszönjük szépen!